Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Nagy hét második napján vagyunk, azért, mert az első tegnap volt. Ugye a Biblia szerint a vasárnap a hét első napja, és hát a szombata utolsó. És a sorozatnak is a végére értünk. Néhány hirdetni valóm lesz. De előbb hadd köszöntsem szeretettel a szövetség zenekart, és hát nem annyira napraforgókat, egy napraforgót, ugye? Egy, mert a másik véletlenül nem ide jött, hanem Újpestre, mint ahogy kiderült, de ez az egy, aki itt van, nagyon aranyos. És én már hallottam az elején, nagyon szépen énekel. Úgyhogy ők fognak énekelni nekünk az Urat dicsőítő énekeket. Az előadó ma sem én leszek, hanem Kriszti a lányom, aki a nevelés kérdésében gondolom sokkal sikeresebb, mint én. Én a feleségemmel együtt őt neveltük. Hát, hogy sikerült, ez ugye kérdés. De az ő lányai nagyon jól sikerültek. Úgyhogy neki ez már jobban megy. Na de én remélem, hogy mindenki érti a viccet, azért én a Kriszivel is egészen meg vagyok elégedve ahhoz képest. Más hirdetni valóm is lenne. Megjelent a Biblia és család tavaszi, azaz húsvéti száma, húsvét helyett szívesebben mondom azt, hogy feltámadás ünnepe. Kicsit zsúfolt a címoldal, de nagyon aranyos kisgyerek van rajta a képen. Kaptam ide egy cédulát, most lehet, hogy azért, mert hogy ezek a testvérek, akik itt szerepelnek, ők tartják ezeket a témákat? Vagy ez kérdés? Rá van írva, hogy Pál Ferenc és Bőte Csaba. Ja, hogy elő, akiket lehetne, úgy van, lehet esetleg. Igen, itt javaslat volt Pál Ferenc és Bőte Csaba. És témákat is kaptunk, téma ajánlatot, ezt ma is kérem. Hát ez példa, hogy valaki adott már is, úgyhogy ma is le lehet írni. Milyen témákat szeretnénk. Két nagyon fontos témát olvasok itt. Krisztus követése napjainkban, a másik pedig, hogy lehet eljutni Jézushoz. Hát ez azért nem olyan nehéz, mert ő elénk jön. Úgyhogy nem nehéz vele találkozni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt, és ezt elteszem, és ma várok még további javaslatokat, ha valaki nem adja ide cédulát, valóban lehet e-mailen is. A szövetség zenekar a Szép Szál napra forgóval énekelni fognak itt az elején, és a végén is egyet, úgyhogy Ákos, legyetek szíves.
Ebben végtességet nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyűlteket. Hát mindig nagy megtiszteltetés, amikor közösen szolgálhatunk Feri bácsival, illetve Sán lányával is, és szeretünk idejönni. Húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó énekeket válogattunk, úgyhogy hallgassák, hogy énekeljék legyünk szeretettel. Az elsőnek az a cím, hogy magára vette szennyes ünnepet. megérkezett a másik tanulmányom. Ha formában vannak, akkor tízen is szokták énekelni, és kettőn tudtak eljönni. Kicsit előre szaladunk, húsvét ünnepét próbáljuk megeredíteni magával az örömhír elmondásával. Örvendjetek, bíjatok, hogy kihozul feltámad.
Thank you.
Köszönjük szépen a Szövetség zenekar és a Napraforgó CD lemeze, vagy DVD-je?
Is.
Mind a kettő kapható a könyvasztalon, megvásárolható. Azt gondolom, hogy nagyon szép húsvéti ajándék is lehet. Most pedig odaadom ezt a szerkentőt Krisztinek.
Nagyon is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy eljöttetek megint. Ki az, aki itt volt a múltkor, ez most nem népsorolvasás akar lenni, csak hogy honnan kezdjük. Na, nagykő esett le a szívemről, örülök neki, mert akkor nem kell előről kezdenem az egészet. Akkor belevághatunk a folytatásba. A mai témánk az a fegyelmezés lesz, hogyan fegyelmezzünk szeretettel. És itt szeretnék egy kicsit ahhoz kapcsolódni, amit az előbb az édesapám peccegetett, hogy a nevelés és a siker, a gyereknevelés sikere is, hogy ki, hogy sikerült, meg ki mindjárt nem sikerült ezzel kapcsolatban, hogy a keresztény életben azt gondolom, hogy sohasem jó az, hogyha azt gondoljuk, hogy ok-okozati összefüggésekben működik a keresztény életet. Nem azért kell Istennek az utasításait, vagy Isten legjobb terveit, vagy a bibliai dolgokat megcsinálni, mert akkor bedobtuk a 2 forintot, és kijött a kakaó, vagy most már nem 2, hanem 200. Régen még 2 volt, mert ez nem így működik. Tehát Isten nem azért szeretjük, mert áldásokat ad, nem azért szeretjük, mert megmondja, hogy mit csináljunk, és aztán pikpak megcsináljuk, engedelmesek voltunk, megveregethetjük a vállunkat, és hú, de jó, mert itt látjuk az eredményt. Isten munkája az mindig csoda az életünkben, és mindig kegyelem, és mindig ajándék, úgyhogy az olyan dolgok, amik nekem tetszenek a saját gyerekeimben, azok nem azért vannak, mert én olyan fantasztikusan jól csináltam mindent. Ha mindent olyan fantasztikusan csinálnék, csináltam volna, hogy azt hinném, hogy úgy csináltam, akkor egyrészt a büszkeség miatt nem állhatnék itt, másrészt meg akkor nem lett volna miből tanulni. Úgyhogy azok a jó dolgok, azok Isten kegyelme és Isten ajándéka, a rossz dolgok pedig részben biztos az én hibáim miatt voltak, részben meg a gyerekek saját hibái miatt, mert mi, felnőttek, minden ilyen felelősek vagyunk saját magunkért. Tehát azok a dolgok, amik bennem nem tökéletesek, és az édesapámnak úgy kell engem elviselni, például, meg a férjemnek, meg a gyerekeimnek, azok nem azért vannak, mert ők ilyen hátizsákokat aggattak a hátamra gyerekkoromban, hanem azért vannak, mert én, mint felnőtt, nem tartok még ott az életben, hogy azokat bűnnek felismerjem, vagy ha már felismertem, akkor letettem volna, és a Szentlélek erejét alkalmaznám az életemre. Viszont ez nem azt jelenti, hogy akkor mindegy, hogy mit csinálunk, mert azért nagyon megkönnyíthetjük a gyerekeink életét, hogyha engedelmesen azt csináljuk, amit Isten javasol nekünk a Bibliában, amit Isten mond, a Szentlélek erejével, és aztán az eredményt Istenre bízzuk. És ha valami jól sikerül, akkor nem a saját vállunkat veregetjük, hanem akkor Istennek adunk hálát. Ha meg valami nem jól sikerül, akkor bocsánatot kérhetünk, és akkor is Istentől kérhetjük, hogy mégiscsak tegyen csodát, és csináljon valamit a gyerekeinkkel, úgyhogy mivel Isten él, és kegyelmében élünk, sosincs késő. Na, kis bevezető után, akkor folytassuk. Szépen, tehát a mai alkalom 3 fő pontra fog tagozódni, az egyik a nevelés stílusa, itt röviden egy picit emlékeztetlen benneteket arra, amit a múltkor mondtam. Utána picit azt próbáljuk elemezgetni, hogy amit mi rossznak gondolunk a gyerekekben, az olyan miért lehet. És a végén a leghosszabb pont az az lesz, hogy hogy lehet hatni a gyerekekre. A múltkor beszéltünk az engedékeny szülőről, ezzel a képpel modelleztük, hogy mi az engedékeny szülőnek a családja, hogy hogy néz ki. A mai generáció, vagy legalábbis nagyon sokan manapság túlreagálnak a szülők tekintélyelvűségére. Elegünk van nekünk, mint jelenlegi kultúra, elegünk van a régiek tekintélyelvűségéből, szigorúságából, fekete-fehérségéből. És volt valami, ami nagyon hiányzott is, nagyon sok embernek abban a tekintélyelvű fekete-fehér szigorú világban, az pedig a bizalmas kapcsolat. Viszont a túlreagálás, nem azt mondtam, hogy reagálás, hanem a túlreagálás, az azt jelenti, hogy a szigorúság helyett nem feltétlenül jó szeretetet próbálunk a gyerekeinknek adni, hanem egy nagyon gyakran átesünk a ló túlsó oldalára, és egy félreértelmezett szeretetet. mindent, olyan sok embert látunk, aki mindent meg akar adni a gyerekének, és mindent megenged neki, mert azt gondolja, hogy akkor lesz a gyerekének sokkal jobb, mint amilyen neki volt. A szülő ahelyett, hogy ő szülő lenne, vállalná a szülői szerepet, felnőne, felnőttként bánna a gyerekével, gyakran inkább a legjobb barátja szeretne lenni a gyerekével. Nem az apukája vagy az anyukája. Nem korlátozza eléggé a gyerek viselkedését. Kerül mindent, ami összeütközést jelent neki. Azt gondolja, hogy a frusztráció az mindig rossz dolog, és ez mindig árt a gyereknek. Úgyhogy az engedékeny nevelése az a jellemző, hogy hiányoznak a határozott és következetes korlátok, és ennél fogva a gyereknek nehéz, hogy tisztelje a szüleit és bízzon bennük. Egy fiatal anya orvos házaspárnál vendégeskedett. Nem is próbálta kordában tartani a nyugton a 5 éves kisfiát, aki nagy zajcsapva kezdte feldúlni a szomszéd szobát, mert unalmas volt neki a csöndes beszélgetés, amit ott a vendég és a vendéglátók folytattak egymással. Egy nagyon üveg csörömpölés hallatán már a fiatal anya is szabadkozni kellett, kezdett. Doktor úr, remélem nem zavarja túlságosan, hogy Tibike a másik szobában játszik. Dehogy, mondta az orvos nyugodtan. Nem sokára felfedezi a mérgeket, és akkor csöndben lesz. Aztán beszéltünk a tekintélye elvű szülőről is, aki túlhangsúlyozza a fegyelmezést és a szabályokat. Kontroll alatt akarja tartani a gyereket, kondicionál, idomít, jutalmaz és büntet, jutalmaz azért, hogy megerősítse, amit kívánatosnak tart, és büntet azért, hogy elvegye a gyereknek a kedvét a helytelen viselkedésről, és a múltkor mutattam nektek ezt a, itt is itt van ez a patkányos kép, hogy a patkány, hogyha eltalálja a megfelelő gombot, akkor kijön a finom falat, ha véletlenül a rosszhoz nyúl, akkor áramütés éri, és így szép lassan megtanulja, hogy melyiket kell nyomkodni, hogy jó legyen neki. Körülbelül ilyennyire lesz erkölcsös az a gyerek, akit mással nem, hanem a jutalmazással és a büntetéssel nevelnek, tehát azt tanulja meg, hogy hogy lehet megúszni a kellemetlenségeket. Megállapítottuk, hogy minél jobban támaszkodsz a szülői tekintélyedre, annál kisebb hatással vagy a gyereked lelkületére. A gyerekkorában túlkorlátozott szülő valami jobbat akar adni a gyereknek, demokratikus akar lenni, manapság sok honlapon meg könyvben olvashatunk erről a demokratikus nevelésről. A büntetés és a határok egyidejű elvetése viszont a káoszt engedi szabadon, ebből lesz az úgynevezett engedékeny nevelés, és a szülő nem demokratikus lesz igazából, hanem engedékeny lesz. A gyerek érzi, hogy nem neki való az a vezető szerep, mert az esne neki jól, hogyha a szülő kézben tartaná a dolgokat és vigyázna rá. Ezért kevésbé tiszteli a szülőt, kevésbé akar a kedvében járni, azt hiszi, hogy minden jár neki, azt hiszi, hogy a szülő az ő személyzete, azt hiszi, hogy értek el fel a nap. Aztán a kezelhetetlen gyerekekbe belefáradt, demokratikusnak indult szülő egy ponton azt mondja, hogy na, ez elég volt. Ezt nem csinálom tovább. Vissza akarja szerezni az irányítást, és mivel nem tud jobbat, a hinta egyik oldaláról átlendül a másikra, és akkor kezdődik előről a körforgás, újra büntetni kezd, és újra tekintélyelmű szülő lesz, beindul a hinta ide-oda, generációk között is így váltogatunk, de kell, hogy legyen ennél jobb dolog. Miben más a kapcsolatra épülő következetes nevelés? Miben más, mint a hintának az egyik szélsősége, vagy a másik szélsősége? Hogy fegyelmez a megértő, de mégis határozott szülő? Hogy elfogadható viselkedést varázsoljon elő az életlen kis emberből, akinek az önuralomra való képessége még fejlődésben van. Arra viszont már képes, hogy egy felnőttet az őrületbe kergesse. Minden szülő küzd ezzel a kérdéssel. Aki nem oszt pofont és fenekest, az is azt gondolja, hogy a fegyelmezés valamilyen büntetést jelent. Sarokba állítás, szobafogság, ijesztő perspektívák kilátásba helyezése. Általános feltételezés, hogy az embernek büntetése van ahhoz szüksége, hogy a kihágásokat ne ismételje meg. Pedig a fegyelmezés szónak köze sincs a büntetéshez. A múltkor mondtam, hogy a fenyítésnek fordított bibliai szó azt jelenti, hogy érveljünk együtt. A fegyelmezés, a fegyelem szó pedig azt jelenti, hogy tanítás. Vezetve tanítás. Vezetve előtte járva, modellezve tanítás. Ahogy a mester vezeti a tanítványait a Bibliában, ez a fogalom a fegyelmezésre. Ahogy a mesterség apáról fiúra vagy lányra száll, a nevelésben Jézus élete számomra a példa, Jézus, aki a szeretetével motivált. Neki sem ment egy napra a másikra, elég sokáig eltartott, míg a tanítványok önkéntesen saját akaratukból engedelmesek akartak lenni. Amíg annyira megszerették, amíg annyira elkezdték tisztelni, amíg rájöttek, kezdték pedzegetni, hogy miről van szó. Eltartott egy darabig, amíg Jézus igazán megnyerte a szívüket. Amíg nem csak valamilyen önérdekből mentek utána, mert azt remélték, hogy valami politikai fordulatot tud hozni, és majd akkor ők is nagyok lesznek, és vele együtt ott ülnek majd a képviselőházban az akkori politikai helyzetnek megfelelően. Sokáig tartott, amíg rájöttek, hogy más a helyzet, és sokáig tartott, amíg olyan lett a szívük, hogy utána, amikor már Jézus nem volt köztük, miután már feltámadt és mennybe ment, és a tanítványok folytatták, amit elkezdődött, akkor ezek a tanítványok a végén mindannyian különböző módokon, de az életüket adták Jézusért és azokért a dolgokért, amiket tanított nekik. Tehát igazán a szívüket nyerte meg. Szívből akartak engedelmeskedni, mert sokat jelentett nekik Jézus. Jézus példájából az is látható, hogy a tanítványozás, a tanítás, a tanítva vezetés az szolgálat, nem uralkodás, hanem szolgálat. Milyen furcsa lenne Jézus szájából azt hallani, hogy na majd én megmutatom, hogy ki az Úr a háznál. Ugye, hogy nem valószínű, hogy Jézus ilyesmit mondott volna, mikor készítették a vacsorát a tanítványokkal. Jézus a Júdásnak sem mondott ilyet. Mégis azt gondolom, hogy a nevelés szempontjából, mivel a Biblia nagyon kevés dolgot mond nekünk a nevelésről. Nincsenek 10 pontos nevelési elvek felsorolva. Ha lenne valamilyen 10 pontos tuti módszer, akkor egész biztos, hogy lenne, ahogy a 10 parancsolatot is Isten bele tudta ihelni a Bibliába, bele tudta tenni azoknak a fejébe, akik megírták, hogy mindenképpen ott legyen, és aztán még egyszer, hogy duplán is ott legyen, meg tudta volna tenni, hiszen a nevelés nagyon fontos. De azért nem tette valószínűleg, mert szemléletre van szükség, és azért, mert megmutatta példákon keresztül, hogy hogyan is. És valószínűleg nincs 10 pontos tuti módszer, úgyhogy ma este se lesz. De Jézus példájából úgy tűnik, hogy úgy érdemes a gyerekekkel bánnunk, ahogy Jézus is megnyerte a tanítványai bizalmát, megnyerte a szeretetüket, a tiszteletüket, miközben nap mint nap együtt járt, feküdt, kelt, él és lélegzett velük. Jézus nevelési elveit is kifejezi ez a mondat a Bibliában, a János 15:3-ban van, hogy senkiben nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. És nem csak úgy adta az életét, hogy meghalt a végén értük, hanem úgy is, hogy az alatt a 3 év alatt, amíg együtt voltak, teljesen az övék volt. Nem csak a tanításait adta nekik át, nem csak szerbe délutánonként 5-től 7-ig találkozott velük, hanem beléjük élte a saját életét. Jézust mesternek szólították a tanítványai. Mit csinál a mester ahhoz, hogy átadja egy mesterség csinyát, úgy, hogy a tanítványa mindent megtanuljon belőle? Időt tölt, modellez, tanít és kijavít. És újra. Továbbra is. Időt tölt, modellez, tanít és kijavít. Tanítva vezet, vezetve, előtte járva, modellezve tanít. És ebből áll tulajdonképpen a nevelés, időt tölt, modellez, tanít és kijavít. Ebből ez a szülői feladatunk. Mint a példakép, hogy a gyerekeid szemében utánoznak. Most hirtelen eszembe jutott ez a faramuci példa, hogy most én is itt állok, miután ez a kukám itt állt. Lehet, hogy tudat alatt ugyanezt történik. Ő a minta, én meg most itt állok, és ezt csinálom, és ebben a percben jöttem rá, hogy ez tulajdonképpen egész vicces. Pál apostol is ezt folytatta. Az Efézus 5:1-2-ben olvassuk, hogy legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. És az a szó, hogy követői, annak az eredetie, az az imitálói. Tehát nem csak arról van szó, hogy elő megy, mi meg itt ballagunk utána, hanem arról van szó, hogy imitáljuk, utánozzuk, másoljuk. Ezt mondta Pál. És aztán ugyanez a szó van egy másik igében is, amikor azt mondja, hogy legyetek a követői, tehát legyetek az imitálóim, utánozóim, mint én is követője, imitálója, utánozója vagyok Krisztusnak. Aztán az 1 Tesszalonikában olvassuk, hogy ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek, és az úréit, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára. Tehát a követés, a mintaadás, a példa nagyon hangsúlyos az új szövetségben, ott, ahol egyik ember valami másra akarta tanítani, valami, amiről meg akarta tanítani a másikat. Tehát egyrészt csak azt tudjuk átadni, ami bennünk is megvan, és még ha nem is akarjuk, akkor is azt fogjuk átadni, ami bennünk megvan. Önmagát, a saját életét, szívét, lelkét, tudását és mozdulatait adja át az ember a másiknak, a szülő a gyereknek. Amíg a tanítvány megbízhatóan mesteri fokon meg tudja tanulni mindezt, amit a mestere, egészen addig folyik ez a képzés, ez a tanítás, ez a beleélés. És aztán, hogyha éppen egy mesterségről van szó, akkor mesterlevelet kap az illető, önálló műhelyt nyithat, és továbbadja a saját gyerekeinek, a tanítványainak a mesterséget. A képen, az interneten találtam, ez egy késes, magyarországi késes familiának a két utolsó generációja, egy apuka és egy kisfiú, és látszik, hogy a késes apuka már 2 éves kisfiú lehet ez, bicskával játszatja a kis gyerekét, mert nekik az a mesterségük, ők ezt szeretik, ezt a verek ismerni. Tehát ő ezt adja át, a késeknek a szeretetét és az ismeretét adja át a kisfiának. Vezetve előtte jár modellező tanítás, azaz a fegyelmezés célja, hogy a gyerek szeresse és önként válassza azt, amit tanul, a mi esetünkben, a szülők esetében azt akarjuk, hogy szeresse a jót. Szeresse és önként válassza a jót, amit tanítunk neki, a rossz helyet. Na most egy kicsit gyakorlatilag, milyen fegyelmezés tanítja meg a gyerekeket arra, hogy a rossz helyet a jót akarják választani? A fegyelmezés célja az önfegyelmezés, az önuralom. Tehát az, hogy a jót tudjuk választani a rossz helyet, ez valahogy összekapcsolódik azzal, hogy képesek is legyünk rá. Hogy ne csak tudjuk, hogy mi a jó, legyen bennünk valami, legyenek lelki izmaink, amivel ezt el tudjuk érni. A tanítás, ahogy a tanítás célja a megtanulás, a tanítvány sajátítsa el a tanultakat, és így legyen a sajátja, mindez, ami addig csak a mesterének a sajátja volt, és a leckét egy nem már ne kelljen tovább ismételni, ugyanúgy nekünk szülőknek is úgy kell ránéznünk a gyerekre, hogy látjuk a jövőt, és olyan dolgokra kell a gyerekeket tanítanunk, ami fontos lesz majd az ő jelleme és a felnőtt élete szempontjából, hogy amikor, hogy egyrészt fel tudjon nőni, hogy érett felnőtt embereket neveljünk, ne csak olyanokat, akik békén hagynak minket otthon, és hogy mire már elengedjük őket, addigra már meglegyenek bennük azok a dolgok, amikkel nyugodtak lehetünk felőlük, hogy tudják, hogy életképesek, és erkölcsösek, jellemesek. Tudják élni az életet, és lehetőleg úgy, hogy szeretik azt a jót, amit átadtunk neki. Mi az, ami miatt elkezdenek úgy viselkedni, hogy tanítjuk nekik, és meg is maradnak ennél a viselkedésnél? Mi az, ami miatt abba hagyják a gyerekek azt a viselkedést, amiről tudják, hogy nem kellene tenniük? Kezdjük ott, hogy a gyerek nem úgy viselkedik, ami kívánatos. Miért viselkedik így? Amikor a gyerek rosszul viselkedik, idézőjelbe tettem a rosszat, például másokat bánt, hisztizik, vagy szembeszáll velünk, vagy melyik szülőnek mi az, ami kellemetlen, kinyitítél a rossznak, 3 lehetőség közül áll fent valamelyik. Az egyik az, hogy egyszerűen nem tudja, hogy mit vársz tőle. nem tudja, hogy mi a jó. Azért nem jó, azért nem csináljuk jó dolgokat, mert nem jutott még el valahogy az agyába, hogy mi lenne az elvárás. A bőrszülő felteszi ezeket a kérdéseket, és megpróbálja megállapítani, hogy mi lehet a gond. És nyilván, hogyha a gyerekem azért olyan, amilyen, mert nem is tudja, hogy mi lenne az elvárás, nem is tudja, hogy mi lenne a jó, nem ismeri a mércét, nem ismeri az irányadó mértéket, akkor használ neki az, hogyha gyepárom, mint büntetem? Hogyha nem tudja, hogy mi lenne a jó? Hát akkor biztos nem, akkor mire van szükség? Meg kell tanítani, hogy tudja. A második lehetőség az az, hogy tudja, mit várok tőle, de mégse csinálja. Miért? Mert még nem tud magán uralkodni. Na ez az a szint, amikor fegyelmezésre van szüksége, fegyelmeznem kell, hogy az ön fegyelme kialakuljon. Ma főleg erről lesz szó. Aztán van a harmadik helyzet, a harmadik eset, amikor tudja szintén, hogy mit várok tőle, tudja, hogy szerintem mi a jó, de nem érdekli. Ez az, ami komolyabb bajt jelent, és vissza fogunk el is térni. Tehát akkor menjünk vissza most egyelőre az első esethez, hogy a gyerek úgy viselkedik, ami nem kívánatos, mert még nem tudja, hogy mit vársz tőle. Általában a kicsi gyerekekkel van ez így. Megoldás a tanítás. Például forró a sütő, akkor megtanítom a pici gyereknek, hogy forró a sütő, forró, vagy megtanítom neki, hogy a csúszdánál várja a sorodra, és akkor ő is mondja majd a nagyobb kisfiúnak, hogy várjál a sajodja, hogyha már megtanulta, hogy szerinte az a jó. Vagy azt is megtaníthatom neki, hogy haragudhatsz, de nem üthetsz meg. És akkor tudja, hogy amikor meg így érzi magát, és aztán ezt csinálja, meg ezt csinálja, meg ezt csinálja, akkor az, hogy úgy érzi magát, az nem baj, mert ez egy érzés, de ezt már nem lehet csinálni. És még mellé tanítom azt, hogy mi az, amit viszont lehet, mi az a jobb megoldás, ami viszont emberi szavakkal, nem ősemberi, hanem civilizált emberi módon ugyanazt kifejezi, amit érez. És akkor eszközt adtam a kezébe. Tehát a tanítás nagy része az modellezés. Ahogy te megköszönöd a nagynénédnek a meghívást, azzal modellezel, és akkor nem kell a gyereknek a szájába vágni, hogy így köszönjük meg szépen kisfiam, mert azt elfelejtik. De ha látja, hogy én így szoktam megköszönni, akkor egy idő után ő is, ahogy nagyobb lesz, megtanulja, hogy így köszönjük meg. Vagy ahogy megvárom, még zöld lesz, mielőtt átkelünk. Akkor nem kell a szájába rágni, hogy te, vagy kicsi gyerek vagy, te mindig, amikor zöld a lámpa látod, akkor ne menj át, hanem együtt megállunk, és nézzük, hogy amikor piros, akkor ne menj át, hogy látod, most piros a lámpa, megállunk, várunk, és amikor zöld lesz, akkor megyünk át, és akkor nem futok át, akkor, amikor gondolom, hogy lehet, nem elúcsolja semmi, mert a gyerekemet erre akarom tanítani. Tehát konzekvens vagyok, azt élem, amit tanítom. Vagy ahogy te természetesen részt vállalsz a házi munkában, mondjuk férfi létedre, vagy pedig az ellenkezőjén igyekszel magadat kihúzni belőle, mert utálod, és azt gondolod, hogy ez valami nem neked való dolog. A gyerek is ugyanezt nézi, és ha ő egy kisfiú, és lehet egy olyan férfit, aki szerint férfiatlan ilyen dolgot csinálni, akkor ő se fog akarni részt venni ezekben a dolgokban, de ha azt látja, hogy egy udvarias, a feleségét védő, óvó, kincsként értékelő és ügyelző férfi, persze, hogy oda megy és kiveszi a felesége kezéből azt a nehéz szatyrot, és helyette elintézi a mosást, és helyette beteszi a mosogatni valót a mosogatógépbe, akkor természetesen a kisfiú is azt fogja gondolni, hogy az igazi férfiak azok ilyenek. Azok a 21. században így lovagok. Kinyitják az ajtót, és előre engedik, és becsukják, és lesegítik, és elmosogatnak, és beágyaznak, és őrzik a királynőjüket, hogy sokáig legyen szép, és aranyos, és kedves. Úgyhogy ez sem. Szájába kell rágni, hanem mutatni neki. Úgy tanulja meg, hogy mi a kívánatos viselkedés, hogy téged néz. De ha téged nem lát, mert ott se vagy, akkor pedig kit fog nézni, vagy az osztálytársait, vagy a tévét, vagy a kettőnek a kombinációját. Akkor fogja a jót, a rossz helyet választani, azt a jót, amit te mutatsz, hogyha jó kapcsolatban van veled. Ha ő úgy érzi, hogy jó kapcsolatban van veled, hogy ő szeretne rád hasonlítani, ha ő szerinte te jó fej vagy. Ez elég ok neki arra, hogy azt válaszol, amit te szeretnél, akkor is, ha valamiről le kell mondania, amit egyébként szeretett volna. Ez egy természetes adottsága a pici gyereknek, hogy úgy születnek, és úgy kezdik el az életüket, hogy mi vagyunk a világok közepe, és odáig vannak értünk. Tehát a bizalom, meg a szerepe, meg az odalevés, az megvan bennük, de el lehet veszíteni, vagy meg lehet tartani. Hogyha jó a kapcsolat, ha fenntartjuk a jó kapcsolatot, akkor a kedvünkbe akar járni a pici gyerek, és imitálni akar minket. Viszont mi van a második esetben, hogyha a gyerek úgy viselkedik, ami nem elfogadható, pedig tudja, hogy mit várok tőle, de még nem tud magán uralkodni. Tehát az előző az az volt, hogy azért nem viselkedik úgy, mert fogalma sincs, nem tudja, megtanítottuk. Most a második, hogy tudja, de még nem képes rá, segítségre van szüksége, ez itt a fegyelmezésnek a szintje. Segítségre van szüksége, hogy megtanuljon magán uralkodni. Tehát fegyelmezzük. Hogy fegyelmezünk? A legtöbb fegyelmezés, amit a gyakorlatban látok, és ahogy én is elkezdtem a saját gyerekeimmel annak idején a dolgokat, az abból az elgondolásból indul ki, hogy a gyerek úgy tanul meg uralkodni magán, hogy motiválni kell, mint ahogy a kis patkányt is. Ő is motiválódik, mert a finom falat az sokkal kellemesebb, mint az áramütés. És erre a motiválásra alkalmazzák a jutalmazást, meg a büntetést. Pedig a jó kapcsolat is elegendő motiváció, és sokkal embernek való, sokkal távolabbra vezet, tehát hosszú távon sokkal jobban megmarad annak az eredménye, mint a pillanatnyi jutalmazása és büntetésé. De mi sem azért cselekszünk helyesen, és mi sem azért uralkodunk az alacsonyabb készítéseinken, mert nem akarjuk eléggé a helyes dolgot tenni, ugye? Tehát ez most egy olyan gyerek, aki nagyjából tudja, mi a helyes, és még szeretné is, de még nem eléggé képes rá, meg kell izmosítani valahogy az akaratát. Hogyha mi olyanok lennénk, hogy amikor tudjuk, hogy mi a helyes, akkor mindig megtennénk, tehát csak a tanítása lenne szükség meg a motivációra, akkor biztosan mindig egészségesen táplálkoznánk, biztosan soha senki nem dohányozna, aki tud olvasni, hogy a dohányzás az káros az egészségre, mindig eleget mozognánk, mert tudjuk, hogy akkor tovább élünk, akkor mindannyian izmosak és soványak lennénk valószínűleg. De hát valahogy még velünk sem így van ez, pedig mi aztán nagyon tudjuk már ezeket a dolgokat. A zsigeri reakcióinkon, a vágyainkon, a késztetéseinken hogy tudunk ugrálni? Általában úgy szokott ez lenni a gyakorlatban, hogy egymással versenyző késztetések motiválnak minket. Tehát nem egy dolog van csak előttünk, hanem több dolog közül lehet választani. Van, amelyik ígéretesebb, van, amelyik meg kevésbé ígéretes. És meg kell tanulnunk szempontok alapján dönteni, hogy mit választunk. A döntések mérlegelése és a gyakorlása közben pedig megizmosodik szépen az akaraterőnk. Tehát amit gyakorlunk, az a szokásunká válik, és miközben gyakorlatozunk, megizmosodunk ebben. Szeretném megenni az összes sütit, de fontosabb, hogy ne legyek hályas. Tehát itt a süté, hogy az nagyon finom, és már szinte érzem az ízét a számban, nagyon jó lesne. Tehát a patkány számára ott van egy jó gomb, azt jelenti csak megjönni. De ott van egy másik jó gomb, hogy szép izmos és karcsú maradjon, hát melyiket választom. Amikor az ember gyakorlatlan még az életnek az ilyen dolgaiban, egy kicsi gyerek, aki még gyakorlatlan, az biztos elmarja a sütit, és betömi, mert amit megeszek, az az enyém. És van, aki így marad felnőtt koráig, és a vonaton is tömi a fejébe a rántott csirkét, mert amit megeszek, az az enyém. Mi tudja, mit húzok volna. De ezen a szinten tovább lehet jutni már egész kicsi korban. Vagy egy nagyobb gyerek mondhatja, hogy szeretném összecsapni a házit, hogy kimehessek játszani, de nem akarok holnap bajba kerülni a suliban. Tehát a természetes következményre is gondol. Nagyobb kihívás a vágyakkal küzdeni. Például egy felnőttnek lehet egy olyan gondolata, hogy a kollégám nagyon vonzó, de a házasságom fontosabb. Mérlegelek és döntök. vagy a gyerek. Legszívesebben felbevárnám a hugomat, amikor csúfolódik, mert annyira mondok, de anya mérges lesz. Hiszen hosszú távon az anyának az anya mérgétől való félelem helyét átveszi az, hogy milyen kapcsolatban akar lenni a hugával. Most nagyon idegesik a hugom, de amikor nem ilyen undok, akkor azért egyébként szeretem, úgyhogy igazából nem akarom bántani. Mérlegelek és döntök. A mérlegelés persze érettséget igényel, és a gyerekeknek szükségük van arra, hogy segítsük őket a fejlődésben. Tehát megint a szülőnek a tevőleges segítségére szükség van. Gyakorlat teszi az életviselkedés mesterét. Az élet gondoskodik a kiakasztó helyzetekről, úgyhogy abban nincs ilyen, mi pedig segítünk a gyerekeinknek kezelni a nehéz helyzeteket. Akkor választja a jót a rossz helyet, amikor képes uralkodni az érzelmei fölött. Ennél fogva képes a viselkedése fölött is uralkodni. A gyerekek többnyire azért szoktak bajt okozni, mert még nem tudnak maguk fölött uralkodni. Mint mi, velünk is megtörténik. Ez gondolj bele, amikor legutóbb olyasmit mondtál valakinek, a vita hevében, vagy amikor elborult az agyod, amit később megbántál. Megtörténik ez még velünk is. A büntetés nem segít abban, hogy megtanulja az érzelmeit kezelni a gyerek. Sőt, meg is nehezíti. Hogy tanul meg egy gyerek utánozni az érzelmeit? Lassan. Lassan, apró lépésenként, nem egyik napról a másikra, és legfőképpen onnan, hogy van kit utánoznia, van valaki, aki mintát ad neki. Van valaki, aki nagyobb, akinek, akivel azonosulni szeretnék, akit látok, aki az illusztráció, hogy egy nagyobb és erősebb és ügyesebb és okosabb valaki, aki már olyan, amilyen én csak szeretnék lenni, az egy idegesítő és felháborító és kiakasztó és nehéz helyzetben így viselkedik. Úgyhogy amikor a gyereket akarom nevelni, akkor az a legjobb, hogyha saját magamat nevelem ezekben a dolgokban, hogy illusztráljam, hogy egy ilyen nagy lány, mint én, az ilyenkor hogy viselkedik. A kulcs az az, hogy szerezzem a gyereken egy kapcsolati tapasztalatot arról, hogy amikor az együttérzés és a megnyugvás és egymás megnyugtatása milyen egy haragos helyzetben, hogy győzi le a haragot, az együttérzés és a megnyugvás. Az emberi kultúrát viselkedésnek az agyi helye, az a frontális lebeny, amit a homlokunk mögött van, annak is az ilyen előső kis részecskéje, az a, úgy hívják, hogy ez a prefrontális lebeny, és amikor nagyon elborul az agyunk, és iszonyú dühösek leszünk valami miatt, akkor ezt az agy részt, ezt egy kortizol nevű stresszhormon előtti. Ez az úgynevezett fuss vagy menekülj késztetés, akkor hirtelen ősemberi állapotba tud kerülni. Nem csak egy kis két éves, aki aztán a földre veti magát és hisztizik vagy toporzékol, hanem én is, meg biztos néhányan még mások is itt ebben a társaságban közöttünk. Tehát van ilyen. És amikor ilyen állapotban vagyunk, akkor nem nagyon lehet velünk beszélni, mert akkor nem hallunk. Akkor ősemberi állapotban vagyunk, és aztán később utólag látjuk magunkat, és megbánjuk, hogy lehetünk olyanok. Tehát ebben a pillanatban nehéz bölcs döntést hozni, és jól választani, amikor már beállt ez a helyzet. A bölcs belátása és az önuralomra való segítés nem tud egy ilyen érzelmi viharban megtörténni, akár az eredeti kiváltók miatt dühös a gyerek, azért, mert csúfolt, azért, akár azért, mert büntető jelleggel közbeléptél, és lehet, hogy a kis bajból így lett egy nagy idegesítő, frusztrált baj, mert közbeléptél. Én tinédzser koromban zseppénzért sétáltattam kutyákat, és akkor tanultam azt meg, hogy amikor két kutya összeugrik, akkor legjobb elengedni, lekapcsolni a pórázról, és hagyni, hogy kiverekedjék magukat, mert akkor sokkal kevesebb lesz a sérülés, hogyha a gazdi vagy a kutya sétáltató tinédzser félelmében közbelép, és oda nyúl, akkor lehet, hogy az ő egyébként nagyon szerető kutya még véletlenül meg is kapja az ő kezét is, de az biztos, hogy egymásban sokkal több kárt tudnak okozni azok a kutyák, ha még ezzel is borzoljuk az idegrendszerüket, hogy még közben is lépünk. Hát körülbelül ilyen az, amikor egy hisztiző, magán kívül levő gyereket akkor és ott a helyszínen akar a szülő okosan kioktatni és tanítani, hogy mi lenne a helyzet, és mit kellene csinálni. Azt mondom neki, hogy például, hogy hogy képzeled, hogy állandóan gyepárod a hangodat, akkor ezt nem hallja, hogy mit mondok, csak azt érzékeli, hogy ott vagyok, és még én is idegesítem. Milyen a segítő szülői közbelépés? Akkor lehet tanítani a gyereket, akkor fog újra hallani, mint ahogy én is akkor fogok újra hallani, amikor már a homlok lebenyemből felszívódott ez a bizonyos hormon, és akkor az ősemberből visszaalakulok hozzávetőleges egy normális emberi lényén. A gyerekkel is így van, amikor meg tudod nyugodni. Ha érzelmileg nyugodt, de nem csinálja azt, amit kérsz tőle, akkor tanítása alkalmas. Ha viszont toporzékol, akkor nem. Hogy lehet tanítani egy olyan gyereket, aki nyugodt? Meg lehet erősíteni a pozitív motivációt, tehát a kérésedet meg lehet erősíteni, hogy érezze és tanulja kezelni azokat az ellentétes késztetéseket, hogy mi lenne a jó és a kívánatos, és mi lenne a még annál is jobb. És akkor így gyakorolhatja a döntést. Tovább játszani, vagy a mami kedvére tenni és abba adni a játékot. A tovább játszani az nagyon jó lenne, de talán a mami kedvére tenni és abba adni a játékot, amikor kéri, hogy hagyjam abba, mossa a kezet és jöjjek vacsorázni, az lehet, hogy még jobb, mert nagyon szeretem a mamit. Ha továbbra sem megy, akkor a korlátba ütközött a gyerek, akkor fog a bőrszülő egy korlátot felállítani, és megmutatni, hogy nálunk itt a határ, itt a korlát, ezt nem csinálhatod. Onnan már nem lehetsz el, oda már nem léphetsz át. A kisgyereknek úgy lehet ezt a korlátot oda tenni, hogyha megkérem például, hogy pakoljon el, és nem pakol el, akkor se engedem, hogy ne pakoljon el, hanem esetleg oda megyek és segítek neki. Tehát ott a korlát, azt nem csinálhatod, hogy nem csinálod meg, amit mondok, de egy kicsi vagy, és egyedül nincs annyi akaraterőd, hogy megcsináld, amit kértem, de akkor is meg fogod csinálni, nem úgy, hogy veszekszünk, nem úgy, hogy összemérjük az erőnket, hanem úgy, hogy együtt szépen összepakolunk. Nagyobb gyereknek lehet választási lehetőségekkel segíteni. Úgy, hogy a választása következményeit is vállalni kelljen, és erről is mindjárt egy picit később fogunk még néhány szót ejteni. A másik, az előző eset, amit az eddig emlegettünk, hogyha érzelmileg ki van akadva a gyerek, akkor hogy lehet neki segíteni? Hát úgy, hogy először meg kell nyugtatni. Ki más tudná jobban megnyugtatni, mint én az anyukája, vagy az apukája, mint a szülő. A megnyugvásnak az eszközei. Ott a képen láthattok két kis pihenő kuckóra emlékeztető sarkocskát. Hát ezek lehetnek a megnyugvás helyei. Tehát az a lényeg, hogy amikor a gyerek ki van akadva, akkor semmit nem segít neki az, hogy ráordítok, vagy a fenekére vere, vagy elkezdem őt kioktatni, de ha megnyugtatom, az sokat tud segíteni. Ki tudom menni abból a túlpörgött helyzetéből, el tudom vinni valahol, otthon könnyű, mert egy ilyen aranyos kis helyre le tudunk ülni, vagy a kanapéra, és meg tudunk együtt nyugodni. Ha valami bevásárlóközpontban, hogy ilyen helyen vagyunk, akkor nehezebb, de akkor is tudunk keresni egy nyugodt helyet. Ahhoz, hogy odáig eljusson, hogy lehessen már nevelni. Most ugorjunk vissza a kicsikhez. Hogy tudunk a gyerekeinkre hatni? Ez a két év körüli kisfiú egymás után taposta le az útjába kerülő összes homokvárat, amit mások építettek. Annyira érezte, hogy aki nézte, az szinte kedvet kapott hozzá. Hát nagyon hull is lehet végigmenni és végig taposni az összes dolgot. Ez nem egy jó és egy rossz, nem egy erkölcsi kérdés, hanem ő szereti csinálni, és azért csinálja, mert jól esik. Amikor az anyukája meglátta, az anyukája viszont felnőtt szemmel nyilván úgy nézett rá, hogy jaj, hát ez szörnyű, másoknak a munkáját összetapossa az én kicsi gyerekem, és én vagyok érte a felelős, akkor odafutott az anyukája ehhez a kisfiúhoz, és a kisfiú durcásképpen küldte, hogy az anyukája megfogja, és elvezesse őt a tett színhelyéről. Már akkor 2 éves korában fontosabb volt neki az anyukája szeretete, hogy ők jobban legyenek, mint az, hogy mennyire élvezte a homokvárak letaposását, pedig az egy nagyon élvezetes dolog volt. És úgy vagyunk mi is. Mi is tulajdonképpen ilyen dolgok miatt nem rombolunk mindannyian homokvárakat, vagy nem éljük ki az egyéb agresszív indulatainkat, vagy játékos kedvünket korlátlanul, mert szeretnénk, hogyha szeretnének bennünket. Rájöttük, hogy még annál is jobban esik, hogyha szeretnek minket. Hosszú távon csak a szeretettel tudunk a gyerekeinkre hatni. Tehát a gyerekekkel meg kell ismertetni azt az örömöt, hogy milyen, hogy mennyire jobb szeretve lenni, mint azokat az élvezetes rosszaságokat csinálni. Erre való a gyengéd és következetes fegyelmezés. Most el fogok mondani nektek 5 lépést a kicsikkel kapcsolatban, hogy nagyjából hogy is zajlik egy ilyen. Ez most nem azt jelenti, hogy itt van egy recept, és mindenkinek ezt kell csinálni, hanem ez csak egy illusztráció, hogy például így is lehet. Első lépés. Azt mondja az anyuka a kicsi gyereknek, hogy légy szíves, fejezd be a játékot, és pakolj össze, mert haza kell mennünk. És a gyerek önfeledten ott játszik a szőnyegen. Második lépés, hogy az anyuka elismétli a kérdését. Légy szíves, fejezd be a játékot, és pakolj össze. Ilyenkor már hasznos, hogyha az ember legugol hozzá, megérinti, vagy megfogja, miközben a szemébe néz, mert lehet, hogy annyira elmerült a játékban, hogy nem is hallotta meg, amit mondtam neki. Így, hogyha oda megyek, legugolok a szemébe nézek, még mindig kedvesen, nem kell idegesen, akkor meghallja, hogy mit mondok neki, és biztos, hogy eljut az agyában. A harmadik lépés. Ajánlj fel segítséget. Ajánlj döntési lehetőséget. Példa egy ilyen kicsi gyerek esetében, hogy látom, hogy nehezedre esik befejezni a játékot. Be tudod fejezni egyedül, és össze tudsz pakolni, vagy segítsek. Nem fenyegetés, nem büntetés, de egy olyan gyerek, aki szeretne nagy lenni, és van önérzete, az legtöbbször nem akarja, hogy ő neki segíteni kelljen, hát ő be tudja fejezni természetesen, és akkor már tudja, hogy itt már elérkeztünk a határhoz. És akár kér segítséget, akár már ezen a ponton még érdemes a kívánságát tiszteletben tartani, hogy már ilyen pici korában elkezdjük megtanítani, dönteni, és annak a következményét látni. Mert a segítség ugye az nem büntetés, hanem segítség. A korlátozott döntési lehetőség, hogy nem ajánlottunk fel neki bármit, hogy azt csinálja, amit akar, hanem csak 2 dolgot, vagy úgy pakolsz össze, hogy segítek, vagy egyedül pakolsz össze, de összepakolsz. Tehát ez a korlátozott döntési lehetőség, ez hatalmat ad neki, és a kicsi, 2-3 éves gyerekeknek nagyon fontos, hogy legyen egy kis hatalmuk. Hatalmat ad neki, és arra tanítja, hogy tőle függ, mi történik. Van következménye a döntésének. Később a természetes következményeknél erre is vissza fogunk térni. De ha még ez sem működik, akkor valóban fogunk segíteni, és azzal, hogy segítettünk és összepakoltunk együtt, azzal megerősítettük azt a korlátot, amit kitettünk. És akkor azt lehet mondani neki, hogy nem hagytad abba a játékot, és nem kezdtél hozzá a pakoláshoz, segíteni jöttem. Most már nem választhat, most már ilyen választok. És akkor szépen legugolok mellé, segítek neki elpakolni. Olyan választási lehetőség természetesen nincs, hogy nem működjön együtt. És hadd hangsúlyozom ismét, ez a segítség ez nem büntetés, hanem annak a visszaigazolása, hogy a gyerek nem tudta abba hagyni egyedül a játékot. Vagy nem volt elég érett hozzá, vagy nem akarta. Egy idősebb döntésre képes gyereknek a megcsináltatás helyett lehet korlátozott választási lehetőségeket is adni továbbra is. A fegyelmező beavatkozás a legtöbb esetben itt véget is ért, tehát ezzel most lezárult az ügy, hogyha minden békésen zajlott le. A kérésedet a gyerek vagy önállóan teljesítette, vagy a segítségeddel. De olyan is van, hogy dühbe gurul a gyerek, és hisztizik, vagy erőszakoskodni kezd, és akkor nagyon nincs még lejátszva ez a meccs. Akkor következik az 5. lépés, Ha a gyerek bűnbe borul, vagy erőszakoskodni kezd, akkor egy eszköz, ez nincs benne a Bibliában, ez nem egy olyan, hogy ez az egyedül üdvözítő módszer, de ez egy eszköz a megnyugtatása, tehát akkor valamilyen megnyugtató és korlátozó dolgot érdemes bele csinálni. Például egy ötlet, az, amit úgy hívok, hogy a maci ölelés. Ahogy a képen is láthatjátok, hogy a maci is megfogja a kicsijét, és ez egy gyöngét, szeretetteljes dolog, de igazából le van fogva az a gyerek, és aki már birkózást tanult valaha az életében, az tudja, hogy ezek a fogások, ezek hatásosak ott is. Az ember oda megy, és hátulról átüleli a gyerekét. És hogyha nagyon kapálózik, és erőszakos, meg tombol, akkor akár a két karját is érdemes így átfogni, ahogy ez az anyuka is csinálja, akkor nem tud se ütni, se kapálózni, se bárkiben bármilyen kárt okozni. És miközben szorosan átfogva tartod, akkor ott van a szád a füle mellett, tehát akkor normális, nyugodt emberi hangon, nem rikácsolva és üvöltve, a fülébe lehet mondani mindazt, ami mondandója van ilyenkor az embernek. Lehet vele közölni, hogy most azért vagyok itt, hogy segítsek neked befejezni a játékot, és azonnal el foglak engedni, mihelyest azt látom, hogy önállóan azt csinálod, amire kértelek. Az ölelésem az erős, ahhoz, hogy érezze, hogy amíg el nem engedem én, addig ő nem fogja tudni magát kiszabadítani. Tehát ez a maci ölelés, ez tulajdonképpen arra való, hogy külsőleg korlátozzam a gyereket, akkor, amikor a belső korlátai felmondják a szolgálatot. Tehát arra számítottunk, hogy lesznek neki belső korlátai, még nincsenek, akkor adunk neki egy kicsit a miénkből. A segítségnyújtás lépése a negyedik lépés volt, az előző, és a legtöbbször ott már véget ér a szülői beavatkozás, de ha nem, ha elszabadulnak a dolgok, akkor lehet így is ilyen módon, ilyen stíluson módon segíteni a gyereknek, és ne korlátozzátok a fantáziátokat erre, mert ez egy ötlet. A szemléletet próbálom én legalábbis átadni, aztán az veszi át, akinek van kedve hozzá, aki szeretné. A szemlélet a lényeg, és akkor mindenki ki tudja találni a saját jól bevált otthoni módszereit. De akkor nem, az a lényege, az az egyik lényege az ilyen jellegű dolgoknak, hogy nem az van, hogy csatabárdot kiássuk, és akkor egymással kezdünk el küzdeni, és akkor a határainkat egymással szemben húzzuk meg, hanem még az ilyen nagyon elszabadult helyzetekben is egy csónakban evezünk. Tehát ez tulajdonképpen egy szeretetteljes dolog, és egy bőrszülő, aki például alkalmazza ezt a módszert, ezt a maciölelést, nem csak olyankor fogja így megölelni a gyerekét, amikor éppen baj van és fegyelmezni kell, hanem csak úgy a napközben is megfogja, átöleli, megrapogtatja, megpuszilgatja, és megmondja neki, hogy annyira szeretlek, hogy az ölébe veszi, és olvas neki mesét. Tehát, hogy ez a szeretet kifejezés eszköze is legyen, és ne csak a szülői határozott ráhatás eszköze. De ilyenkor, amikor ennyire elszabadulnak a dolgok, akkor nem az a pontos, hogy azt fejezzük ki, hogy na most fiam, most aztán megmutatom neked, hogy ki az óraháznál, hanem az, hogy megvédjük magától, saját magát is, magunkat is, másokat is, törékeny tárgyakat is, amit csak kell. És ahhoz, hogy erősen átfogom és az ölemben tartom, nem csak erről a védelemről gondoskodom, hanem a gyerekeknek a többségét meg is nyugtatja ez a testi közelség, ez a szoros, biztos testi közelség, ettől meg is nyugszanak. Mivel leginkább akkor teszik próbára a gyerekek a jól ismert határokat, amiről már tudnak, amikor kevésbé érzik magukat biztonságban valami miatt, az ilyen testileg is átélhető, gyengébb, de határozott korlátozás, ez segíti a biztonságérzetük helyreállítását, és meg is nyugtatja őket. Tehát arra is jó, arra is alkalmas. De mi van, a harmadik eset, mi van, ha a gyerek nagyon jól tudja, hogy rossz, amit csinál, már ezerszer megmondtam, de mégsem hajlandó uralkodni magán. Itt ez az anyuka is éppen ezt írja. Akkor nem viselkedési problémáról van szó, hanem kapcsolati problémáról. Az a kapcsolati probléma. És erre mondtam az elején azt, hogy akkor már egy kicsit súlyosabb a helyzet. Az engedetlenség a bizalmatlanságra adott természetes emberi válasz. Erről múltkor is volt szó. A gyerek tudja, hogy nem szabad valamit csinálni, tudja, hogy mit vársz tőle, de nem érdekli. Kicsi gyerekeknél ilyen ritkán van, kamaszoknál többször látunk ilyet. Ha a gyerekedet egyszerűen nem érdekli, amit akarsz, ha nem is akar a kedvedben járni, ha nem is próbál jó lenni, akkor mi? Akkor egy vásott, szörnyű, gonosz emberről van szó? Nem. Akkor engedetlenségről, ellenszegülésről van szó, és nem a, nem a gyereknek az egyéniségéről van szó, hanem a kettőtöknek a kapcsolatában történt egy törés, amit meg kell ragasztani, amit meg kell gyógyítani. A 2-3 évesnél, ezt most gyorsan hadd mondjam el, hogy nehogy valaki a dackorszaki jelenségeket gondolja ebbe a kategóriába esőnek, tehát a 2-3 éves gyereknél még normális az ilyen szándékos ellenszegülés. Az, hogy normális, nem azt jelenti, hogy hagyni kell, lépni kell rá, de akkor nem azt jelenti, hogy nagy baj van, hanem abban a korban ez egy kortünet. Azért hívjuk dackorszaknak, mert olyankor dacolnak a gyerekek. Az a dackorszakban levő 2-3 éves gyerek egyszerűen még nem jött rá, hogy akkor is lehet önmaga, ha nem mond nemet mindenre, amit te mondasz. Később, amikor erre rájön, akkor már megengedi, hogy néha neked is legyen igazad, vagy néha azt is csinálja, amit te gondolsz. De a 2-3 évesnél idősebb gyerekek, akik jó kapcsolatban vannak a szüleikkel, normális esetben nem akarnak nekik csalódást okozni, tehát hogyha 2-3 évesnél idősebb gyerekekkel van rendszeresen, tipikusan ez a helyzet, hogy tudja, hogy mit szeretnél, és meg is lenne rá a képessége, de mégsem akarja, mert nem érdekli, akkor van kapcsolati probléma. A Biblia szerint, mint tudjuk, a gyereknek igazából két feladata van, két dolgot mond direktben a gyerekeknek. A Biblia az egyik az, hogy tiszteljék a szüleiket, másik pedig, hogy engedelmeskedjenek neki. És ebben az esetben az a helyzet, hogy van benne valami, ami miatt nem tud tisztelni, és nem akar engedelmeskedni. És az ilyen jellegű ellenszegülést, a szándékos engedetlenséget, ezt fegyelmezéssel nem lehet megoldani. Tehát erre nem a fegyelmezés az orvosság, mert nem a gyerekben magában van a baj, hanem a kapcsolatban. Sőt, hogyha azt gondoljuk, hogy fegyelmezéssel kellene megoldanunk, akkor önkéntelenül még jobban elmérgesítjük a helyzetet, mert már addig is a kettőnknek a kapcsolatát kellett volna gyógyítgatni, de az erősebb fegyelmezéssel még jobban kiélezzük a hatalmi harcot, és még jobban kielezzük azt, hogy egymással szemben foglalunk állást. Még távolabb kerülnek a csónakjaink, és ágyunaszádokká válnak, és lövöldözünk egymásra, ahelyett, hogy egy csónakban eleznénk. Mert, mint sokszor elmondom, hogy a gyerek egyetlen igazi oka arra, hogy rendesen viselkedjen és uralkodjon magán, az az, hogy te ezt szeretnéd, ő pedig szeretne a kedvedben járni. A kedvedért akar jó lenni. És ha nem érdekli téged zavar a viselkedése, akkor az, akkor kihívás, akkor csatabár, és akkor szándékos engedetlenség van. És ez pedig bizalom hiány. Az a helyzet, az a kórkép, hogy a gyerek elvesztette a bizalmát és a tiszteletét irántad. A gyereknek szüksége van a felnőtt vezetésére, de ha a kapcsolat nem nyújt elég erős alapot ehhez a vezetéshez, akkor először a kapcsolat helyreállításán kellene fáradozni. A férjemmel, amikor összeházasodtunk, illetve még mielőtt összeházasodtunk, akkor már kezdett ismerkedni velünk és a nagy lányaimmal, akik már a tinédzserkor és a felnőttkor határán mozogtak, és nyilván több szem többet lát, észrevett néhány dolgot, amit szeretett volna egy kicsit jobbá állítani, átállítani a lányaimban, és szerette volna őket tanítani néhány dologba, vagy egy nagyon aranyos, nem kritikus ember, de azért volt néhány kritikai észrevétele, többnyire még igaza is volt. Viszont azok a lányok, akiket én úgy ismertem meg, hogy ezek az aranyosak, szeretetteljesek, kedvesek, alkalmazkodóak és engedelmesek, vele szemben nagyon határozottan elhatárolták magukat, és nem voltak hajlandóak, szinte még csak meg se hallani azt, amit ő mondott. Úgyhogy szinte azt is mondhatnám, hogy kimutatták a foguk fehérjét, nem működött ez a dolog. Úgyhogy elkezdtünk arról beszélni, hogy vajon miért nem működik, és arra jutottunk, hogy azért, mert egyszerűen nincs rá alapja. Neki még nincs arra alapja, hogy ezeket a lányokat nevelje, mert még a kapcsolatuk az még nulla. Az még alig-alig tett be valamit abba a bankba. Tehát úgy is gondolkozhatunk erről, az egymással való kapcsolatunkról, mint egy bankszámla. És hogyha a gyerek úgy érzi, hogyha sokat tettünk bele ebbe a kapcsolatba, sok van benne, akkor időnként ki is vehetünk belőle néhány helyreigazítással, kellemetlen kéréssel és hasonlókkal, amiket a gyerek javára van ugyan, de számára kellemetlen, de van miből. Futja, mert ott van az a nagy bankszámla. De hogyha nincs kapcsolat, vagy minimális kapcsolat van, akkor nincs miből kivenni, akkor mínuszba megyünk, és akkor nem fog működni a dolog. Ma már a lányaim néha rosszul is esik, hogy nem nekem írnak e-mailt, amikor van valami gond, hanem neki írják le, hogy mi történt, meg kivel mi volt, és mit beszélgettek, és hogy volt, és velem beszélnek meg egy csomó minden, mert most már van bankszámla, most már sokat beletett a kapcsolatba, és most már lehet, csinálhat kellemetlen dolgokat is. Mondhat nekik olyat is, amit nem szeretnek hallani, és meghallgatják, mert már van mire építeni. De akkor még nem volt. Na most hol is tartottunk? A gyerekek természetes következmények formájában le tudják aratni a jó viselkedésnek a jutalmát, hogyha már hallgattak ránk, hogyha ezt a kapcsolatot sikerült úgy felépíteni, hogy meghallgattak valamit, és aztán megtették. De ha nem, akkor nem. Hogyha nem tudtak meghallgatni, mert nem volt alapja a kapcsolatunknak, akkor nem fognak idáig eljutni, hogy le tudják aratni a jutalmat a saját a viselkedésünkben. És akkor később látni fogják, hogy érdemes volt hallgatni ránk, de ez csak akkor történhetnek, ha már hallgattak. És ha már learatja a jó viselkedésének a jutalmát, akkor már mondhatja, akkor már megtörténhet az, hogy a saját én képének a részévé válik. És akkor már nem azért fog úgy viselkedni, hogy nekem megfeleljen, nem csak azért, hanem akkor már saját magának is meg fog akarni felelni. Akkor már lesz egy önérzete, lesz egy olyan én képe, hogy ez vagyok én, ez az ideális énem, ilyen szeretnék lenni, ez az én jellemem, a karakterem, én ilyen vagyok, és jaj, most nem úgy viselkedtem, most nem olyan voltam, akkor megfelelek magamnak. Az az igény, hogy az ember hű legyen saját magához, ez elérkezik egyszer, és ez a jó tapasztalatoknak az eredménye. De jó viselkedés mindig azzal kezdődik, hogy a gyerek először a szülő kedvéért akarja lenni. És az, hogy a jóság mit is jelent, azt pedig abból szűri le, hogy te mit csinálsz, mert utánozva tanul. Mert ahogy emlékszünk, a fegyelmezés az a vezetve, az előtte járva, a modellezve tanítást jelenti. A tanítmányságot jelenti. Te vagy számára a minta, te rólad látja, hogy milyen egy ember, és rád fog akarni hasonlítani, vagy ha nem rád akar hasonlítani, akkor is hozzád méri magát, és bárki másra csak rád nem. Ha a gyereket szándékosan ellenszegül, akkor nem újabb szankciókon érdemes gondolkozni, hanem azon, hogy hogy lehetne vele a meghitt kapcsolatot kialakítani. És ez a kulcsa annak, hogy például egy tinédzsert meg lehessen szelídíteni, egy elvanult tinédzsert, és itt szokott lenni a gond, itt szokott lenni a baj ezen a ponton. A meghitt kapcsolat pontján. A szankciók azok nem működnek. Lehet, hogy egy nagyon picit néha működnek, de alapvetően nem működnek egy ilyen nagy gyereknél. Az elveszített bizalmat és a tiszteletet viszont sokszor vissza lehet szerezni. Nem mindig, mert az már egy külön ember, de sokszor megpróbálni viszont mindig érdemes. Úgyhogy a kapcsolatot érdemes, azt kell erősíteni. Az ellenszegülés és a szándékos engedetlenségnek a megoldása az mindig a bizalmas kapcsolat. Bármilyen korban. Na most hogyan? Hát érdemes visszaemlékezni mindenkinek, aki már volt szerelmes, és akinek volt már valaha párkapcsolata, hogy építettél kapcsolatot valakivel, aki fontos volt neked. Például annak idején a feleségeddel és a férjeddel. Biztosan az sugárzott rólad, hogy ő tetszik neked. Tehát az volt az alap, hogy jó egy olyan emberrel együtt lenni, akiről az sugárzik, hogy én tetszem neki. Hogy alapvetően jó vagyok nála, alapvetően úgy érzem, hogy jó véleményem van róla. Aztán kerested a társaságát. Ugye? Volt rá időd a többi fontos dolgod ellenére, amikor szerelmes voltál és vele akartál lenni? Érezte, hogy elfogadod, érezte, hogy a jót feltételezed róla, ami, ahol nem ismer, ahol még nem tudott eleget, ott a képzelete kiegészítette a nem tudását csupa szép dologgal. És milyen jó egy olyan emberrel lenni, aki engem rózsaszínnek lát. Akartál magadról mesélni. Bevontad az álmaidba, azt akartad, hogy ismerje. Érdekelt ő, akartad ismerni. Nem előítélettel közeledtél hozzá, hanem őszinte érdeklődéssel közeledtél hozzá. Értékelted, megbecsülted, kíváncsi voltál véleményére, az érzéseire, az érdeklődéseire, az álmaira, ha valami nagyon furcsát és nagyon vadot és számodra nagyon idegent mondott, akkor valószínűleg nem aláztad porig, és nem tettél egy becsmérő megjegyzést, hanem lehet, hogy még el is gondolkoztál, hogy hát ha ő mondja, akkor talán van ebben valami. Ha valami borzasztó zene tetszett neki, valami nyikorgó hangú esembe vitt el, akkor nem biztos, hogy azt mondtad, hogy hát, hogy képzeleted, ez zene? Hanem akkor lehet, hogy azt kérdezte tőle, hogy és mondd, mi az, ami neked tetszik, neked mit ad ez a zene, mit nyújt neked, mit érzel, amikor ezt hallgatod? Úgy bántál vele, hogy szeressen és akarjon veled lenni, meg akarjon nyílni, és kíváncsi legyen rád. Na most ugyanezt a receptet kellene ugyanezzel az attitűddel, ugyanezzel a lelkülettel követni az elvadult, tőlünk elidegenedett tinédzserekkel. És nézzük meg, hogy hogy működik. Ez nem tuti recept. Mert ugyanúgy, mint ha a legjobb tudásod és legjobb lelked szerint udvaroltál valakinek, az a másik vagy viszonozta, vagy nem. Tehát lehet jól udvarolni, és lehet rosszul, de a jó udvarlás az még nem jelent tuti sikert, mert a másik is egy külön egyéniség, és ő lehet, hogy szívesen fogad, lehet, hogy nem fogad szívesen. Ha jobban csinálod, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy szívesen fogad, de nem 100%, és egy tinédzser gyerek esetében ugyanúgy van, ő már egy majdnem felnőtt, úgyhogy ha a kapcsolat, a bizalmas kapcsolat nem maradt meg kicsikortól kezdve, akkor reménykedhetünk, és imádkozhatunk, és próbálhatjuk a lehető legjobban, és meg kell próbálni, de nem 100%-ig biztosított az eredmény, mert ő már egy külön ember. De hosszú távon minden esetre, ha tudunk hatni a gyerekeinkre, ha még tudunk rájuk hatni, akkor csak szeretettel tudunk. Más eszköz nincs a kezünkben, tehát ez az, amivel tudunk próbálkozni. A büntetéstől való félelem, a mert azt tartom helyesnek, ez az attitűd, ez csak addig működik, amíg van módod az engedelmességet kikényszeríteni. Amikor már nincs módod rá, mert olyan nagy a gyereked, akkor már nem. A büntetéstől való félelem nagyon rövid ideig működik. Kicsúsznak a hatalmunk alól. A szeretet viszont idővel egyre jobban működik. A szeretet nevel olyan gyerekeket, akik tisztelnek, és akik önként akarnak engedelmeskedni. Nem azokat a szülőket tisztelik a gyerekeik, akik tökéletesek, mert akkor soha senkit nem tisztelnének. Mert egyikünk se tökéletes. Van, aki sokkal kevésbé tökéletes, mint más, de a saját gyerekeink mindenkit fog tisztelni a saját gyereke, akivel jó a kapcsolata, és aki önmagához hű, aki azt mondja, mint amit csinál, akinek nincs ellentétben a tanítása a saját cselekedeteivel. Hogy lehet tehát hatni a gyerekekre? Ez a kapcsolatra épülő következetes fegyelmezés, vagy ahogy én szeretem hívni, hogy rövid legyen a kék fegyelmezés, azzal kezdődik, hogy építs tehát bizalmas szívkapcsolatot a gyerekeddel. Ha lehet, ha még elég kicsi, akkor, de ha eddig nem, akkor mostantól kezdve. Az a gyerek, aki közel érzi magát a szüleihez, az természetesen a kedvébe akar járni. Minél kisebb, annál inkább. A 3 évesnél idősebb gyerek ellenszegülése pedig, ahogy mondtuk, kapcsolati probléma. Néha minden családban előfordul, de ott, ahol jó a kapcsolat, ez csak néha fordul elő. Amikor a gyerek egy nyíltan szembeszegül veled, akkor állj le, ahelyett, hogy a szankciókat gyűjtögetnéd, állj le és gondolkozz el azon, hogy hogy erősíthetnéd meg a kapcsolatot. Ne pedig azon kezdj el gondolkozni, hogy hogy érheted el, hogy szót fogadjon. Mert ha a kapcsolatot megerősíted, akkor annak a folyamánya lesz az, hogy elkezd szót fogadni. De ha nem, akkor kényszer lesz, és nem fog sikerülni. Hogyha a helyzetből hatalmi harcot csinálsz, akkor a köztetek levő távolság, az elidegenedés, az minden nappal, minden évvel egyre nagyobb lesz. Amikor szükséges, akkor állíts fel korlátokat. De ne ellenségesen, hanem megértéssel. Most már Magyarországon is kapható ez a könyv. Henry Cloud és John Townsend írta, Gyerekhatárok a címe. Itt most nem tudom elmondani, még kellene hozzá 5-6 óra, hogy hogy lehet korlátokat állítani a gyerekeknek. Ebben nagyon sok jó ötlet van és jó tapasztalat, és nagyon biblikus, javaslom. Úgyhogy korlátokat, határokat érdemes állítani nekik. A szeretet és a korlátok egyensúlya az a kapcsolatra épülő következetes nevelés. A gyerek arra tud figyelni, hogy javítson a magatartásán akkor, amikor nem kell rád dühösnek lennie. Például mondhatom neki, hogy tudom, hogy nagyon-nagyon mérges vagy, és úgy érzed, hogy megbántott a testvéred, de akkor sem haraphatod meg. Mondd el neki szavakkal, hogy mennyire mérges vagy. Tehát az érzés, az van, az rendben van. Lehet, hogy ő se tudja, hogy mit érez, és én ezzel megmondtam neki, segítettem neki szavakkal megfogalmazni. De a harapás az már nincs rendben, ott a határ. Vagy tudom, hogy szeretném még játszani, de eljött a lefekvés ideje. Nem azt mondom, hogy azonnal megy a lefekvés, mindegy, hogy csináltál. Hanem azt mondom, hogy tudom, hogy megértem, együtt érzek vele, én is szeretnék még játszani. De eljött a lefekvés ideje. Tudom, hogy nehéz abba hagynod a rajzolást. Tehát megértettem, csak én vagyok a felnőtt, és most már a következő lépésnek van itt az ideje. Vagy tudom, hogy nem szeretet, ha nemet mondok, de most nem a válasz. Lehetsz mérges emiatt, de olyat nem mondunk egymásnak, hogy fogd be a szád. Most félsz, de az igazat mindig megmondjuk egymásnak. Tehát segítek neki tudatosítani magában, hogy mi az, amit érez. Azt megerősítem, hogy ez rendben van, de megmutatom a határokat, mi az, ami elfogadható, honnan kezdődik, ami nem, és ezzel meg is tanítom, emlékeztetem, és az irányadó mértékre, a mércére, arra, ami a mi családomban a jónak számít. Amikor agresszív a gyerek, veszélyes valakire vagy valamire, például üt, rúgdos, dobál, féktelenül viselkedik, elhatalmasodik az agyán az a bizonyos kortizol, amiről beszéltünk, akkor pedig ne tanítsd, mert az teljesen fölösleges. Az olyan, mint a oda nyúlni a két verekedő kutya közé. Viszont közbe kell lépni, és le kell azonnal állítani. De közben is megértően. Tudom, hogy dühös vagy, de elütjük meg egymást, és ezzel a erővel szépen árnyalálom, és elviszem onnan. Aztán a következő dolog, ami nagyon érdemes megfontolni, hogy ne küldjük a gyereket büntibe. Azok között, a szülők között, akik már úgy érzik, hogy annyira civilizáltak, hogy a fenékleverés meg a pofon az már nem működik, de még mindig a büntetés, jutalmazás büntetés van a fejükben, hogy ezt kell csinálni, azok például az emberségesebbnek tekintett büntetésbe küldést szokták alkalmazni, viszont ez is magatartási problémákhoz vezethet. Mert hogyha elkülöníted, ha száműzöd, akkor magára hagyod azzal az érzés kavalkáddal, ami éppen dúl benne, és azzal a haraggal is, ami esetleg dúl benne, hogy segítség nélkül bogozza ki az összegabajodott érzelmeit, amikor azt mondod neki, hogy menj a szobádba, vagy ülj a sarokba, és gondolkozzál azon, hogy mit csinálsz. Akkor én honnan tudom, hogy mit fog gondolkozni, amikor nem vagyok ott mellette, és nem segítek neki. Magától egyáltalán nem biztos, hogy megnyugvásnak, hogy a megnyugváshoz jut el. Lehet, hogy a harag gyűlik benne tovább. Ezt akarom? A kapcsolatot, ez sem fogja erősíteni, hanem ez is csak koptatja. Hatalmi harcon is vezethet, hogyha azon gondolkozik, hogy milyen undok voltam. És csak akkor, csak addig működhet, amíg fizikailag nagyobb vagy, és kényszeríteni tudod a gyereket, hogy bemaradjon a szobájában, vagy ott maradjon a sarokban, tehát hosszú távon el is lehet építeni. Aztán van egy jó kis nevelő eszköz, az pedig a természetes következmény. És minél nagyobb a gyerek, ez annál jobban működik. A gyerek csinál valamit, vagy elmulaszt megcsinálni valamit, és tud tanulni a dolog természetes következményéből. Mondhatok neki őt, hogy ha nem tanulsz eleget, lehet, hogy nem sikerül a dolgozatod. Ha nem viszel tőlük között a medencéhez, lehet, hogy fázni fogsz, amikor kijössz a vízből. Ha síkos úton futsz, lehet, hogy elcsúszol és megütöd magad. Ha kabát nélkül mész ki, lehet, hogy fázni fogsz. Ha itthon feleltetted az uzsonnádat, valószínűleg éhes leszel az iskolában. Hogyha nem avatkozunk közbe, és ha a gyerek el tudja viselni ezt a rossz következményt, akkor rengeteget tanulhat belőle. Megtanulhatja, hogy a döntései, a tettei, a mulasztásai következménnyel járnak. A kellemetlenségért nem engem fog hibáztatni, hanem önmagát. Ő hozta a saját fejére a bajt. Tehát ez ilyesmi nem rongálja a kapcsolatot. Én lehetek az az ember, aki megvigasztalom. Hogy te szegény, hát fáztál. Te szegény, egész nap éhes voltál az iskolában, mert elfelejtetted elvinni Jézus anyjára. Ha viszont csak következménynek hívjuk, de igazából büntetést, mert mi találtuk ki, akkor az nem működik, tehát azért hívják ezt úgy, hogy természetes következmény. Mert ez azt jelenti, hogy amit csinált vagy nem csinált, annak a természetes következménye, ami vagy bekövetkezik, vagy nem. Ebből lesz az ítélő képesség és a jó döntéshozatal. Isten viszont azért felnőttetve bízta a gyerekeket, mert a felnőttek elvileg már elég értelmesek ahhoz, hogy felmérjék a helyzetet, és belássák egy-egy lépés várható vagy lehetséges természetes következményét. Ezért hívják, ezt hívják ítélő képességnek, és azért van nekünk már nagyobb ítélő képességünk, mint a kicsi gyerekeinknek, mert már többet hibáztunk, többet tapasztaltunk, többet láttunk az életben. Van egy ilyen mondás, hogy a helyes ítélet a tapasztalat szülötte, a tapasztalat pedig a helytelen ítéleté. Tehát ha sose engedtek minket hibázni, akkor nem leszünk elég tapasztaltak ahhoz, hogy belássuk előre, hogy milyen várható következmények várhatóak, és tudjuk miért megelni. Sokan elérik a felnőttkort megbízható ítélőképesség nélkül, mert gyerekkorukban túl erős szülői irányítás alatt álltak, és a szüleik nem adtak nekik elég alkalmat ahhoz, hogy a tetteik természetes következményét átéljék és tanuljanak belőle. Úgyhogy nem fejlődik ki ez az izom bennük. A szülőnek persze mérlegelnie kell, hogy olyan lenne-e az a természetes következmény, amiből a gyerek tanulhat-e, vagy pedig esetleg belehalhat, és nyilván az olyan természetes következményektől megvédem, amiben belehalhat, vagy ami túl veszélyes lenne, és azokat engedem beavatkozás nélkül hatni, amiről azt gondolom, hogy ez pont neki való, pont jó, kellemetlen lesz, tud belőle tanulni, és legközelebb másképp csinálja. Az egyéves gyerek például nem kész arra, hogy az utcára kiszaladás várható természetes következményét átélje, mert ha elüti az autó, akkor meg fog halni. Tehát nyilván nem fogom neki azt mondani, hogy ha kifutsz az utcára, akkor esetleg elüthet egy autó, hanem gondoskodom róla, hogy ki ne szaladjon. De egy 5 éves viszont már valószínűleg el tudja viselni, hogy esetleg megcsúszik, ha a síkos betonon futkározik. Tehát ha az orrom előtt a síkos betonon futkározik, akkor jó, ha figyelmeztetem, hogy ha így futkázol a síkos betonon, akkor esetleg eleshetsz, és megütheted magad, de nem kell rikácsolnom, és odarohannom, és lefognom, és leültetnem a padra, mert akkor sose tapasztalja meg, hogy tényleg úgy lett volna. Úgyhogy miután szóltam, bölcsen teszem, ha további kérdelés vagy tiltás helyett, nyugodtan ölök a fenekemet, és hagyom, hogy bekövetkezzen a természetes következmény, kivéve, ha mondjuk olyan helyen futkározik, ahol ha elesik, akkor valami élesbe úgy beütheti a fejét, hogy agyrázkódása lesz és komolyabb baj. Tehát én vagyok a felnőtt, nekem kell belátnom, de ha elviselhető a következmény, akkor hagyjam, hogy hatom, hogy jön belőle. vannak traumatizáló figyelmeztetések. Mindenkire rábízom, hogy ezeket alkalmazza, vagy nem. De lehet olyan traumatizáló figyelmeztetések is léteznek, hogy valaki azt mondja a gyerekének, hogy ne rákcsáld ezt az elektromos vezetéket. Áram van benne, ami kirobbantja az összes fogadat. Nem tudod majd megrágni a papírt. Nem tudod megrágni a használt rágót, amit összeszedtél az utcán, és a száraz kutyatápol. Vagy azt is lehet mondani neki, hogy ne játsz ezzel a késsel. Levágod vele az ujjadat, és akkor mivel téped le magadról a pelenkát? Mivel zárod be magad a WC-be, és mivel nyomkod kis lukakat a tortába, épp mielőtt megérkeznek a vendégek? Vagy ki ne szaladj az úttestre, előtt az autó és palacsintát csinál belőle. Ne vigyál meg semmit, amit a garázsban találsz. Minden méreg. Kórházba kerülsz, csöveket dugnak le a torkodon, és minden kipumpálnak a gyomrodból. Nagyon fájdalmas lesz, amikor a Barbie baba feje jön kifelé. Vagy ne ütögesd a mami régi kompjúterét azzal a játékkalapáccsal. Ha eltörik, apa újat kell, hogy vegyen. Vagy tudod, mit itt egy igazi kalapács? Hogy lehet a gyerekünkre hatni? Az is megtörténik, hogy engedjük, hogy bekövetkezzen a természetes következmény, de a gyerek mégse tanul belőle. Még mindig ugye a természetes következményeknél tartunk. A szülő ilyenkor a legtöbbször megszidja és kioktatja a gyereket, és azért nem szokott a gyerek tanulni a természetes következményről. Nem veszük észre, hogy mit tereljük el a figyelmét arról, hogy tanuljon a tanulságból. Úgyhogy amikor mondjuk futkározik, és elesik, és beüti magát, és akkor én nem uralkodok magammal, hanem azt mondom, hogy megmondtam előre, emlékszel? Akkor ezzel két dolgot csináltam. Az egyik az, hogy azt az üzenetet küldtem a gyereknek, hogy nem hiszem, hogy ő képes saját maga lemondni a tanulságot, és helyette én magam helyezem a tanító szerepére, ilyen szájba rágúsom, ami nagyon idegesítő, és rögtön ellenállást ébreszt a gyerekben, ha hallgattál volna rá. A másik pedig az, hogy ha a gyerek és a tanulság közé betolakszom, akkor egyszerűen eltakarom a tanulságot a gyerektől, elterelem a figyelmét, és ahelyett, hogy ő maga szép csöndben levonja a konzekvenciákat, és esetleg majd negyedik alkalommal már ne történjen ugyanez a baj vele, a bűntudat és a szégyen lesz az, amit érezni fog, amit szerintem éreznie kellene, mert nem hallgatott rám. És ezek a rossz érzések, ezek erősebbek, ezek mélyebben belevésődnek, mint az, hogy legközelebb ne úgy rohangáljon, mert akkor megint raktapaszt kell ragasztani. És egyszerűen bosszantani fogja a gyerekemet, hogy nekem volt igazam. Nehéz csöndben maradni, miután előre figyelmeztettem a gyereket, hogy mi sülhet el rosszul, ő viszont ragaszkodik hozzá, hogy a saját kárából tanulja, és tessék, bekövetkezik, amire figyelmeztettem. De nagy ajándékot adhatok neki, hogyha a további kioktatás helyett a magatartásom inkább azt az üzenetet hordozza, hogy te tudom, hogy egy okos ember vagy. Most rosszul döntöttél, de tudom, hogy tanultál belőle. Nem kell elmondanom, mit kellett volna tanulni. Most rosszul döntöttél, de tudom, hogy tanultál belőle, és tudom, hogy legközelebb bölcsebben döntesz. Úgyhogy egy csónak. Sajnálok, hogy ezt kellett átélned, de se baj. Építettem a gyereket egy ilyen helyzetben, és nem pedig megaláztam, összeszedtem és leromboltam. A természetes következmény viszont nem mindig garantált, azért is hangsúlyoztam az elején mindig azt, hogy lehet. Mert néha meg lehet úszni a rossz döntéseket, ezért többszörös tapasztalatra lehet szükség, míg valaki nem felderünk, hogy mit nem ér meg kockáztatni. Néha viszont óhajunk ellenére a gyerek valami más tanul meg egy helyzetből. Azt tanulja meg, hogy ez a dolog igenis megérte a kockázatot. Például egy gyerek, aki nagyszerűen görteszkázik, és káprázatos mutatványokat tud végrehajtani, lehet, hogy 99-szer elesett, és össze-vissza törte a csontjait, de ő úgy érezte, hogy a görbeszkázás tudománya az egy nagyszerű dolog, mint az a kellemetlenség, ami a csontöréssel jár, és ezért vannak olyan gyerekek, akik olyan hajmeresztő, fantasztikus dolgokra képesek. Nem biztos, hogy baj. Lehet, hogy nekem nem az a preferenciám, de egy másik ember. Hadd legyen ő egy másik ember. Néha viszont azt gondolja, azt tanulja meg a gyerek, hogy megérte a dolgot, és akkor is lehet vele akár együtt örülni is. Viszont saját magunkat hozzuk kellemetlen és rossz helyzetbe, hogyha úgy állítunk be előzetes figyelmeztetéseket, mintha biztosan mindig megtörténne az a dolog. A saját hitelünket rontjuk, hogyha a gyereknek azt mondjuk, hogy le fogsz esni, ha felmászol arra a magas mászókára, mert lehet, hogy leesik, de lehet, hogy nem. Vagy ha azt mondom neki, hogy el fogsz esni, ha ott rohangálsz azon a síkos betonon, mert igen, lehet, hogy el fog esni, de lehet, hogy nem fog elesni. Azért bölcsöbb azt mondani inkább, hogy eleshetsz, ha ott futkározol. Tehát a kockázatra érdemes felhívni a figyelmet, ami járhat azzal a dologgal, és aztán hagyni, ha nő életveszélyes, hogy eldöntse. Ez a hatékony fegyelmezés. Ez az, amitből hamuvasú fogását fog az életbe is vinni magának, mert nem csak ott abban a helyzetben oldódott meg, vagy jól, vagy rosszul egy helyzet, hanem tanul belőle, és több lett általa. És így van ez minden döntésünkkel kapcsolatban, amit hozunk. Ha olyankor szaladunk ki az utcára, amikor nem jön az autó, akkor nem hallunk meg. Vagy a felelőtlen szex nem mindig okoz terhességet, és nem mindenki kap tőle nemi betegséget. Sokan még a házasságtörést is megúszták. Tehát az élet ilyen, hogy néha megúszuk meg, néha meg megúszuk. Azt akarjuk, hogy a gyerekeink tanuljanak a természetes következményekről, de nem a természet, nem a kellemetlen következményeknek az következmények elkerülése az egyedüli ok, aminek alapján döntünk. Ugye? Mi se. De ezek nagyon sokat segítenek. Érdemesebb a bölcsebb és jobb döntésekkel járó természetes következményeket is hangsúlyozni, és oda tenni, mert lehet, hogy nem jut eszébe, hogy igen, lehet, hogy ez nagyon jó, de van egy még jobb. A példabeszédek könyve is, hogyha valaki ismeri, az is pontosan erről szól. Mindig felsorolja, hogy mit csinál a bölcs, mit csinál a bolond. És az egész könyvben ez az egymással szembeállítás folyik. A bölcs emberhez. Bölcs döntéseket hoz, és ezzel kiteszi magát a pozitív természetes következményeknek. Az a bolond ember pedig felelőtlen döntéseket hoz, és ezzel kiteszi magát a negatív természetes következményeknek. Úgyhogy az a célunk, hogy igyekezzünk bölcs emberré válni, mi magunk is, és úgy neveljük a gyerekeinket, hogy mire felnőnek, ők is bölcsen tudják hozni a döntéseiket, tehát ezzel a perspektívával, hogy ne az adott problémára gondoljuk, hanem a perspektívát nézzük. Aztán ami még végezetül fontos azzal kapcsolatban, hogy hogy hassunk a gyerekekre, az pedig a hozzáállásunk, a mi lelkületünk, ami kíséri őket. Az, amit gondolok és érzek, az jobban hat, mint az, amit mondok. Az számít, aki vagy, és nem pedig az, hogy mit prédikálsz. Az számít, hogy mit modellezel, mert a gyerek utánzással tanul. A gyerek a szinte minden kívánságunkat szívesen teljesíti, ha szerető szívvel kérjük tőle, amit kérünk. És ha olyan kapcsolatban vagyunk, hogy a kedvünkben akar járni. Tehát érdemes megtalálni a módját annak, hogy amikor csak lehet, akkor igenlő legyen az attitűdünk, a hozzáállásunk, és ne pedig szembeálló. Mondhatom neki azt, hogy igen, most rendet kell rakni, és igen, segítek. És igen, a tornyot, amit építettél, meghagyhatjuk. És igen, maroghatsz. És igen, ha hamar végzünk, lesz időnk két mesét is olvasni. És igen, oda vagyok érted. És igen, úgy örülök, hogy én lehetek az anyukád. Igen, ez legyen a hozzáállásom. A gyerek ezt a hozzáállást a tiédhez hasonló nagy lelkűséggel fogja viszonozni. Összefoglalásképpen a gyerek tehát akkor választja a jót a rossz helyet, amikor úgy érzi, hogy jó kapcsolatban van veled. Ez elég ok neki arra, hogy azt válassza, amit te szeretnél, akkor is, ha valamiről le kell mondania, mondjuk a további játékról, amit szeretett volna. Ha jó a kapcsolat, akkor a kedvedben akar járni. Aztán, amikor képes uralkodni az érzelmei fölött, akkor tudja azt választani, ami jó a rossz helyett, és ennél fogva képes a viselkedése fölött is uralkodni. A gyerekek többnyire azért okoznak bajt, mert még nem tudnak magukon uralkodni, mint mi, amikor olyasmit mondunk valakinek, amit megbánunk később. A büntetés nem segít abban, hogy megtanulja a gyerek az érzelmeit kezelni, sőt, megnehezíti. Hogy tanul meg uralkodni az érzelmeit? Úgy, hogy utánoz téged. És akkor választja a jót a rossz helyet, amikor akarja. Ha a gyerekedet egyszerűen nem érdekli, mit akarsz, És ha nem is akar kedvedben járni, ha nem is próbál jól lenni, akkor az ellenszegülés, engedetlenség dac, és akkor van kapcsolati probléma, akkor kell vele megpróbálni a kapcsolatot helyrehozni, a kapcsolatot megerősíteni, udvarolni neki, és remélni, hogy sikerült egy olyan bizalmas, bensőséges kapcsolatot kialakítani, aminek alapján újra lehet kezdeni ezt a kapcsolatot. A kék, a kapcsolatra épülő következetes nevelés, az azt jelenti, hogy szeretetteljes vezetés. A kapcsolatra épülő következetes fegyelmezés, az azt jelenti, hogy vezetve, előtte járva és modellezve tanítunk. Kapcsolat és korlátok. Nem úgy, mint az engedékeny szülőnél, ahol megvan a kapcsolat, de nincsenek korlátok, vagy mint a tekintélyelvű szülőnél, ahol megvannak a korlátok, de nincs meg a kapcsolat. Tehát a kapcsolat és korlátok, az a kék, a kapcsolatra épülő következetes nevelés. És ennek a célja, a hosszú távú eredménye, az a gyerek saját önuralma, saját önfegyelme. Ma este folyamatosan azt hangsúlyoztam a fegyelmezéssel kapcsolatban, hogy egyrészt a gyerekek minket utánozva tanulnak, másrészt pedig hosszú távon csak szeretettel tudunk rájuk hatni. A rossz viselkedést úgy előzzük meg, hogy megtaláljuk, mi az, amiért a gyerekünk nem érzi jól magát, mi készteti arra, hogy másokat bántson, hisztizzen vagy ellenálljon nekünk. És a fegyelmezés célja pedig, hogy a gyerek a rossz helyet önként válassza a jót. És akkor még egyszer hadd hangsúlyozzam azt, hogy ezt a könyvet, a Henry Cloud és John Townsend Gyerekhatárok című könyvét, meg a ugyanezt, és ilyenről beszél, ez a másik könyv, ez pedig a Felnőtt Határok, tehát csak határok ez a címe, ezeket érdemes megnézni hátul, hogy van-e még belőlünk, és lecsapni rá, mert ezekben nagyon jól kifejtik részletesebben ezeket az elveket, amikről most itt szó volt.
Köszönjük szépen, Kriszti! Minden esetre, ami az előadás hosszúságát illeti, sikerült csúcsot dönteni éjjel, de köszönet azért, hogy ilyen türelmesen hallgattátok, egyébként érdekes és fontos volt mindaz, ami elhangzott. Megkérdezem a szövetség zenekart, hogy hajlandók vagytok-e egy éneket még, aztán most már is mindegy. Ugye éjfél előtt hazaérünk, és nem lesz hosszú a szám, és kívánok mindenkinek áldott feltámadás ünnepet, nem húsvétot, feltámadás ünnepet. És ezzel az énekkel fogjuk lezárni, nem csak a ma esti előadást, hanem ezt a sorozatot.
Azt az éneket énekeljük, hogy Isten élő lelke jöjjön át a
Isten velünk, viszontlátásra!